van, szeretett testvéreim! Emberi életünk három alapvető szükségletéről esett szó az imént elhangzott Szent Evangéliumi szakaszban. Ez a három nem más, mint az étel, az ital és a ruházkodás. A mindenható Isten úgy teremtett bennünket, olyannak alkotott, hogy mind a háromra napra készen és folyamatosan életünk kezdetétől egész életünk végéig szükségünk van. És hogy a mai elmélkedést lélekben haszonnal tudjuk végigélni, ezért én meghívom most kedves testvéreimet mindjárt az elmélkedés elején egy számvételre, vagy ha úgy tetszik, leltározásra. Arra kérem kedves mindannyiukat, hogy csukjuk be a szemünket, lélekben menjünk haza otthonunkba, és elsőként nyissunk be a kamrába, nyissuk ki a hűtőszekrény ajtaját, vagy nézzünk bele a fagyasztóba, vagy a fagyasztóládába. És próbáljuk felleltározni, hogy miket is tárolunk ott. Miket és mekkora tételben. Azon is gondolkozzunk el picikét, hogy mik szoktak ránk romlani. Miből mennyit szoktunk fölvásárolni? Kell akkora tétel mindig, amennyit szoktam vásárolni, vagy akkor most a kukába is nézzünk bele. Miket szoktam beledobni a kukába, ami aztán kikerül a tömbház előtti, a ház előtti kukába, és aztán jönnek a patkányok, meg a kutyák, meg a koldusok, meg aztán nyomába jön majd a betegség is, mert ennek mindig következménye van, az irgalmatlan törvény. Helyes a vásárlási kultúrám, vagy kellene valamit változtatni azon? Ferenc pápa azt mondta, hogy az eldobott ételt a koldusok, az éhezők szájából vesszük ki. Gondolkodtam el már ezen. Most a ruhászekrényeinket nyissuk ki következő állomásként. Mivel vannak tele a szekrényeink? Mindarra a cuccra, ami benn van, fogason, vagy éppen szépen stózban összerakva, mindenre szükségem van? Van-e olyan ruhadarab, amit évek óta nem vettem föl, de ott tartom, mert ja Istenem, ki tudja, mi lesz? Miért tartom? És egyáltalán fontos, hogy olyan márkás cuccaim legyenek, nem érhetném be szerényebbel, és a különbözetet nem fordíthatnám valami nemes célra. Drága jó barátaim, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogyha ezeket és még önök is hozzárakhatnak a kérdésekre, mert semmiképpen sem merítettem ki a kérdések egész tárát, ha hosszan gondoljuk, akkor nyilvánvaló kiderül, hogy bizony-bizony mindannyiunknak vannak túlzásaink. Esetleg olyan túlzásaink is, amelyek már messze túllépték a bűn határát. Úgy ételből, mint italból, mint ruházati cikkből, a szükségesnél, a kelleténél jóval többen rendelkezünk. Sokkal többet tárolunk. És nyilván nyomban adódik a kérdés, hogy miért van ez így. Miért vagyunk gyűjtögető, tárolgató, mindenhez foggal, körömmel ragaszkodó emberek, lények? Hát legelőször azért, kedves testvérek, mert emberek vagyunk. Mert valamikor a teremtés hajnalán volt egy bűnbeesés, és ott megromlott az emberi természet, és a megromlott emberi természettel ezt hoztuk többek közt magunkkal, vagy ezt is magunkkal hoztuk többek közt, mert hát jól tudjuk, hogy mennyi mindent hoztunk magunkkal. Meg megbomlott emberi természetünknek van egy ilyen rossz tulajdonsága, hogy nem ismeri a józanságnak a határát. És ide kell tennünk azt is, hogy is nyomban, hogy nem csak, hogy nem ismerjük a józanságnak a határát, egy picikét baj van, gond van a hitünkkel is. Hisszük, mondjuk, és meg is valljuk a hitvallásban, úgy a Szent Misében, mint akárhányszor, amikor imádkozunk, hiszek Uram benned, de ez legtöbbször szájöblögetés, mert nem járja át teljes mélységében a hétköznapi életünk minden szegmentumát. Azért csak akkor beszélhetünk hitről, ha az teljesen átjár bennünket az utolsó porcikánkig, és ennek következtében ilyen egyszerű dolgokban is megnyilvánul, mint élelmiszer, ital, meg hát ruházati kultúra, azok vásárlása és tárolása. És nyilván ugyancsak az áteredőből következtében ott lappang lelkünkben a holnaptól való félelem, az aggodalmaskodás, a bizalmatlanság, ami mondjuk ki őszintén nem egyéb, mint a hitetlenségnek, a durva hitetlenségnek az előszobája. Nem merjük rábízni életünk napjait Istenre, akiről pedig azt tartjuk és azt tanultuk a hittanórákon, hogy ő gondviselő Isten. A plébánia alkalmazottaival, a munkatársakkal minden reggel egy áhítattal kezdünk, amikor felolvasunk egy szentírási részt, azon elmélkedünk, azután pedig olvasunk egy lelki könyvből egy passzust, amit szintén át elmélkedünk, és ez körülbelül fél órát tart minden reggel. Nagyon sok tartalmas könyvet sikerült az idejövetelem óta az eltelt 7 esztendőben így át elmélkedni. Most pillanatnyilag Anselm Grün az Emberi Boldogság, az Igazi Boldogság nagy könyve című könyvét, írását olvassuk. És egyik reggel nem is olyan régen úgy az egészen ledöbbentünk, amikor azt a részt olvastuk fel a Bencei szerzetes tollából, Anselm Grünről van szó, amit idézni szeretnék szó szerint. Az aggodalmaskodás elhomályosítja a hitet. Gondoskodom a jövőmről, de nem elég okosan. A félelem értelmetlen kiadásokra és óvintézkedésekre sarkal. A művészet abban rejlik, hogy gondoskodom a jövőmről, de egyúttal megszabadulok az aggodalmaktól is. Azt teszem, amit tennem adatott, utána pedig igaz hittel bízom rá magamat Istenre. Idézet zárva, és ez világos beszéd, ez logikus tanítás, ez ige, ez Istentől jött tanítás. Igaza van a szerzetesnek. Az aggodás elhomályosítja a lelket, de még az értelmet is. Innen aztán egyenes út vezet az értelmetlen vásárlások és kiadásoknak a megtételéig. Gondoskodnom kell magamról természetesen, de a józan ész, a józan mérték határaim belül, és nem aggodalmaskodva és túlzásokba esve. És mond egy igen fontos dolgot, amit alá szeretnék húzni kétszer is. Azt tegyem, amit tennem adatott, utána pedig igaz hittel bízzam rá magamat Istenre. És ha megértettük ez a mondat, csak másképpen fogalmazva ugyanaz, amit Jézus mondott a mai evangéliumban. Ti mindenek előtt Isten országát és annak igazságát keressétek, és a többit mind megkapjátok hozzá. Hasonlítsuk csak össze még egyszer ezt a két mondatot. azt tegyem, amit tennem adatot, mondja a szerzetes, ti mindenek előtt Isten országát és annak igazságait keressétek, és a többit megkapjátok hozzá, mondta Jézus. Most a kérdés az, hogy ez mit is jelent valójában, és ettől kezdve következik az a tanítás, amit mindannyian nagyon de mélyen a lelkünkbe kellene, hogy írjunk. Legelőször azt jelenti, kedves testvéreim, hogy én és mindannyian eleget teszünk állapotbeli kötelességeinknek. Nem várunk sült galambot. Elvégzem becsülettel, odaadással, szorgalommal következetesen azt a munkát, ami a hivatásomhoz tartozik. Nem lopom meg munkaadómat, semmit. Elvégzem a munkát reggeltől estig, ami nekem kimérettetett, ami nekem adatott. Ugyanakkor megteremtem a munka és a pihenés, a vasárnap és a munkanap közti összhangot. Vagyis mindig azt teszem, amit teremtményként tennem kell. Ha valami fajta képességet kaptam, amivel a közösséget szolgálhatom, akkor azt még különösebben kibontakoztatom, és a közösség javára fordítom. Millió találmány köszönhető ennek, hogy talpra esett tehetséggel megáldott emberek nem ásták el talentumaikat. Valójában minden találmány ennek köszönhető. És amikor mindezt megtettem, következetesen, akkor lemondok a mértéktelen vágyakról, hogy alázattal fölismerjem azt, hogy a becsületesen elvégzett munka után mindig van annyim, ami a tisztességes élethez szükséges. Sőt, ebből mindig szokott jutni a rászorulóknak is. Nagyon szeretem olvasni a pusztai remetéknek az életét. Ez a második század közepétől a negyedik század, ötödik század végéig a virágkoruk. Ezek kimentek a pusztába, hogy teljesen Istennek szenteljék magukat, de nem lógatták a lábukat, nem voltak ingyen élők. Settyűt kötöttek, kosarat fontak, valami munkát végeztek, és úgy megáldotta az Isten mindig a munkájukat, hogy szerényen megéltek belőle, de a kurdusoknak, az éhezőknek, a nélkülözőknek mindig jutott belőle. Tehát Isten külön csodája. A tisztességesen elvégzett, kötelességteljesítésszerűen elvégzett munkából, a becsülettel elvégzett munkából az elvégző megél, sőt abból még másnak is jut. És itt jobban tisztázni kell azt is, hogy mit jelent a tisztességes. A tisztességes az túlzásmentes életet jelent. És akkor érkezünk el oda, hogy lassan megpróbáljuk belátni, minden aggodalom értelmetlen, minden aggodalmaskodás maga a hitetlenség, mert ha azt tettem, amit tennem adatott, ha én mindenek előtt Isten országát kerestem, vagyis tettem a dolgomat, tettem a kötelességemet becsülettel, akkor Isten megáldja a munkámat. Isten megteremti, megadja mindazt, amire tisztességes körülmények között szükségem van. De ne ijedjünk meg, kedves testvérek, mert ez nem csak a mi problémánk. A zsidó testvéreinknek is problémája volt Krisztus előtti századokban, pedig aztán ők napra készen megtapasztalták a gondviselő Istennek a jóságát, kezdve a nép meghívásától, egyiptomi fogságból való hazajövetel, az ellenséges népek közt picin népként Isten segítségével megmaradtak. Ezekben mind-mind megtapasztalták Istennek a jóságát, gondviselő szeretetét, akik jártak Izraelben, tudják, hogy a Jordán folyó árka mellett van valami terület, termékeny föld, a többi pusztaság, nem teljel mézzel folyó Kánaán, ahogy azt túlzásokként emlegetik. És Isten ott megáldotta őket, de azért ők is aggodalmaskodtak, és ezzel kapcsolatban szeretnék a Talmudból egy nagyon tanulságos történetet ismertetni kedves testvéreimmel. A zsinagógai Isten tiszteleten a rabbi mindig megmagyarázta, akárcsak mi itt az Új Szövetségben a Szentírásból felolvasott részeket. Nos, a dubnói rabbi az ő híveinek egy zsoltárverset, ami így hangzik: vesd oda a te terhedet az örökkévalónak, hiszen ő tart el téged. A következőképpen is nagyon tanulságosan magyarázta meg. Azt mondja, volt egyszer egy szegény ember, aki nagy batyúval a vállán hazafele tartotta vásárról. Nagyokat sóhajtva haladt, hiszen alig bírta, na meg beteg is volt, meg fáradt is volt, alig bírta a batyuját. Egyszer csak egy szekér állt meg előtte, a szekér is a vásárból jött emberek ültek a szekéren. Üljön fel hozzánk, kiáltották a szekérről ennek a fáradt, nagy batyúval a vásárról jövő embernek. Emberünk boldogan kapaszkodott föl a szekére, letette maga mellé a batyuját, egy ideig boldog örömmel élvezte az utazást, és aztán egyszer mit gondolt, mit nem fogta a batyuját, és föltette a vállára. Hát kendet mi lelte, kérdezték a mellette ülők. Hát emberünk ezt válaszolta, motyogva, nem akarom fárasztani kegyelmeteket, na meg hát a lovaknak is van bőven húzni valójuk, ezt a batyut majd viszem én. Utastársai elkezdtek nevetni, ó, kend ostoba ember, szólt a fogatos, hát így nem a lovak húzzák? Tegye csak nyugodtan le a batyuját, mert ha a maga vállán van, vagy a szekéren van, ugyanaz, mindenképpen a lovak húzzák. És a rabbi így folytatta a történetet hallgatóinak. Ti szegény zsidó testvéreim, úgy viselkedtek, gyakorta, mint ez a jámbor vásáros. Az örökkévaló Isten áldassék az ő szent neve, gondoskodik rólatok, az ő vendégei vagytok a földön, ezen a bizonyos földi úton. Ő teremti elő nektek napról napra az ennivalót, a ruházkodást, a kenyeret, a gyerekeknek a tejet. És ti mégis nehéz gondoktól roskadoztok. Mindenittek nagy batyut hordoz a vállán, hogy mi lesz holnap, hogy mi lesz holnap után, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, hogy mi lesz a családommal, hogy mi lesz a népemmel. Tegyétek le azt a batyut együgyűek, dobjátok le, vessétek oda az örökkévaló elé. Nem nevetséges és különös gond, külön epekedés, ha amúgy is Isten kezében vagyunk, ha amúgy is csak az történik velünk, amit ő akar. Isten gondoskodik rólatok, tegyétek le a gondok nehéz batyuját, vessétek le az emésztő súlyos tépelődést. Az ő szekerén utazunk a rejtélyes jövő felé, és ő viszi magával a mi kis, külön emberi gondjainkat is. Eddig a történet és csodaszép. Isten viszi a mi gondjainkat az ő szekerén. Akkor miért kell még nekünk is külön cipelni? Pont olyan nevetségesek vagyunk, mint a vásáros ember, aki a szekéren még külön a vállára vette a batyut. Reggel le voltam gyóntatni a 7:30-as szentmisére, és utána a 10-es szentmisén is, és öröm töltötte el a lelkemet, hogy a kántor úr ilyen ihletetten állította össze a mai vasárnapra a szentmise énekeit, hiszen majd áldozáskor egy nagyon, de nagyon szép éneket fogunk énekelni, amelynek az a címe: Templom csendes mélyén Nem akarom elmondani, mert utána hozzáírtam még az elmélkedésemhez ezt a gondolatot, annyira megfogott. Nem akarom végig elmondani az éneket, de az utolsó szakaszát azt megismételném, és fölhívnám a figyelmet, hogy amíg énekelünk, az éneknek a szakaszait, a szövegét kapcsoljuk össze mindazzal, amit itt most hallottak tőlem. A negyedik szakasz, az utolsó szakasz így hangzik, látja, aki árva, aki elhagyott, börtönében látja a szegény rabot, s ha a fáradt ember kínban elmerül, azt susogja néki, nem vagy egyedül. Ez az ének még ráerősít arra, ami ma az ige üzenete. Ami Istenünk gondviselő Isten. Ami Istenünk törődik velünk, ami Istenünk nem hagyott magunkra, nem vagyunk egyedül, nem vagy egyedül. Osszuk meg tehát gondjainkat, problémáinkat, másszunk ki ebből a veremből, ahová néha beverjük magunkat, amikor belegubózunk aggodalmainkba, gondjainkba, fájdalmainkba. Nem vagyunk egyedül. Nekünk gondviselő Istenünk van, szerető jó atyánk van, aki a tenyerébe írta a nevünket, aki törődik velünk. És ha ezt én hittel el tudom fogadni, akkor ezt a gondviselő jóságot napra készen meg fogom tapasztalni. Amen.